14. fejezet. Rögös az út, melyen az emberi nem és egyes nemzetek kifejlődésük felé haladnak. A mező mielőtt új maggal vettetett be, éles ekével felszántva egy ideig kopáron áll, ezt látjuk a nemzeteknél is. E mezőkön, melyek fölött Isten fenséges eszméit elhinti, az, mit a lefolyt kor hozott, kiirtatik, hogy helyette új, üdvös termés nőhessen. S a gondolkozó, ha századok távolából így időszakokra visszatekint, sajnálkozás nélkül látja a pillanatnyi romokat és kopárságot, mert alattok az új termés csíráit látja. Az erdő szebben nő, ha a vész erőskara egyes haldokló törzsökeit kidönté, a mély gyökereket felrázta, az ágakon függő magot messze helyekre vitte el, hogy ott fákká nőjenek. Úgy a népek sem fejlődhetnek örökké derült napok között. De jaj az egyes fának, jaj az egyes embernek, kit így vész megragad. A fa, ha gyökerében sértetett, az ember, ha feldulatott a kiskör, melyben boldogságát találta, nem üdülnek fel többé. Ez vala szálleresi helyzete. E férfi eddig boldognak érzi magát, és méltán. Ki oly körben töltheti éltét, mely sem nem annyira szűk, hogy általa tehetségeit korlátozva érzené, sem nem annyira tágas, hogy betöltésére erőt ne érzene magában, kinek a sors eleget adott, hogy vele polgári állásához képest még képzelt szükségeit is pótolhassa, nem annyit, hogy több után vágyódnia ne lehetne, s kinek ez irigyletre méltó helyzethez az ég oly lelket adott, melynek vágyai nem fellengzők, oly szívet, melynek érzelmei szenvedélyesekké nem válnak, szóval középszerűséget jellemében s lelkületében minő helyzetéhez illik, azt méltán mondhatjuk boldognak. Szálleresi e ritka szerencsés egyéniségek közé tartozott. Ha van boldogság a világon, ezt a középosztályok körében kereshetjük. Itt a társadalmi élet folyamának közepette vannak egyes habok, melyek anélkül csak egyszer is a partciklájhoz ütődnének, lejtenek el útjukon. És ez vala valószínűleg Ambrus gazda jövője, ha szerencsétlen körülmények által természetes állásából ki nem sodortatik. Hogy Szálleresit nem vallásos buzgóság, sem vezéri hivatásának érzete nem vezette a keresztesek táborába, azok után, amiket jelleméről tudunk, mindenki könnyen beláthatja. Midőn Bakács Zsigmond templomában a szentelt zászlót nagy ünnepélyességgel Dózsának átadá, és a fővezér és más előkelőbb keresztesek ruháira saját szabója által vörös kereszteket varratott, más budai és pesti polgárokkal együtt Szálleres is jelen volt ez ünnepénél. Ő eminenciája rendkívüli nyájossággal kérdé több körülálló pesti polgártól, nem fognak-e ők részt venni e szent vállalatban. A kérdezetteknek nagyobb része mélyen meghajtva magát késznek nyilatkozott, és azonnal köntöseire varratál kereszteket, melyeket a bíbornok maga osztott ki. És kegyelmed vallásos buzgóságban hátrább maradna polgártársainál, kérde ismét ő eminenciája Szálleresitől. És a kereskedő meghajtá magát, mint a többiek, és a keresztet szinte ruhájára varratá, annyival készebben, mivel megvala győződve, hogyha mindjárt a hatalmas bíbornok kívánatát teljesíté, bizonyos pénzmennyiség lefizetése által magát a valóságos hadiszolgálattól fölmentheti. De mit a többiek nehézség nélkül véghez vittek, azt Szálleresi nem teheti. A pesti csapatok által ismeretes látsága miatt vezérnek ő választatott. És Bakács, ki a keresztese között mutatkozó mozgalmakat észrevevén, nem csekély fontosságot látott abban, hogy a seregek egyik része olyan nyugodt férfiú vezérlete alatt álljon, minőnek Szálleresit ismeré, őt mind maga, mind a király által a vezérség elfogadására addig kéreti, míg Ambrus különben is nagymértékben megtisztelve érezvé magát, nem bírt így magas kívánatoknak ellent mondani. Nem képzelhető boldogtalanabb ember, mint ő vala azon pár hét alatt, melyeket a táborban töltött. Megszokva az otthonos élet kényelmeit, első ifjúsága óta még azon anyagi szenvedések iránt sem lehetek közönyös, melyeknek most ki volt téve. Napjait hadi gyakorlatokban, az éjeket többnyire vászonsátorában töltve, Ambrus gazda, ha szokatlan hajlékában éjjel nem aludhatott, sóhajtozva számítá fel a veszteségeket, melyeket már eddig tett, és valószínűleg még tenni fog. De hiúság, amely őt e bajba keverte, egyszer s mint vigasztalást adhatott volna neki, ha a seregek lelkülete és mindenek felett vezértársainak jelleme és naponként világosabban beválott céljai lelkét aggodalommal nem töltik el. Az országban még alig gyanították a keresztesek szándékait, midőn már Száleresi előre látta az irányt, melyet az ügy Dózsa és főkép Lőrinc vezérlete alatt venni fog, és érezni kezdi, hogy minden erejének megfeszítése mellett sem lehet képes annak megváltoztatására. Küszködött, és Dózsa Gergely által segítve, mint láttuk, elkövetett mindent, hogy társait józanabb határozatokra bírja, de az ildomosság tanácsai sohasem győznek ott, hol indulatok szólnak. A szenvedélyek által megtámadott rend csak úgy állhat fenn, ha szenvedély által védetik. S a Jámbor Ambrus szelídebb férfi volt, hogy sem ezt tehetné. Küzdött, de hasztalan. Nem engedett, de elragadtatott, s pontról pontra védelmezve nézeteit, mindig közelebb látta magát azon mélységekhez, mely felé mások akarattal rohantak, s melybe, ha ellenáll is, belerántatik. Száleresit a táborban eddig részint természetes gyengesége tartá vissza, részint azon gondolat, mely a hiú férfiúnak jól esett, hogy csak ő az, ki vezértársait veszélyes tervük véghezvitelétől visszatartóztathatja. A saját házában tartott utolsó tanácskozás után e csalódás eltűnt, s ő el volt határozva. Lépése nem vala veszély nélkül. Ha elpártolását a táborban megtudják, személye és birtoka vagy csoportok bosszújának tétetik ki. De személyes tekintetek őt elhatározásában nem tántoríthaták meg, s bízva saját és nehány barátai befolyásában nem kétlé, hogy az esetre, ha Dózsa táborát seregestől elhagyja, a hazát a közelgő veszélytől még megóvhatja. A történtek meghiúsíták ereményeket. Telegdi házának égő romjai között a szerencsétlen férfiú örökre temetve látá nyugalmát, becsületét, jövőjét. Lelkét leírhatatlan fájdalom tölti el. Etett, mely nevében követtetett el, minden visszalépést lehetetlenné tesz. Köztes a nemesség, köztes a törvényes rend között e feldult lak sötét falai állanak. Minden kiengesztelődés lehetetlen. S ha volt valami, mi helyzetének keserűségét neveleti, nem volt-e ez az a gondolat, hogy ennyire boldogtalanná leánya által tétetett. Elállt hozzá egyetlen gyermekét, s futott, mindkit rossz lelkiismerete űz, nem tudva merre irányozza lépteit, csak szaladva, mintha sietése által önnön gondolatait kerülhetné el. Végre a testi fáradtság lelkét valamivel nyugodtabbá tevé, átgondolá helyzetét, világos volt előtt, hogy a keresztesek táborát előbbi tervéhez képest el nem hagyhatja. Habár Telegdi háza megtámadására nézve tökéletesen ártatlannak érzi magát, mégis, miután etett nagy részben az ő seregei által és András vezérlete alatt követtetett el, senki sem fogja őt büntelennek hinni. A lázadók körén kívül mindenütt a legszigorúbb büntetés vár rá. Kénytelen volt a keresztesekhez visszatérni. Sajkát keresett, és a pesti partra viteté magát. Útközben Klária jutott eszébe. A hölgy világos szavakkal mondta, hogy a szerencsétlen történetnek ő vala indítója. Szerelmével mentegeti magát, mely őt e kétségbeesett lépésre bírá. Mi szerelem lehet ez? Mi összeköttetésben lehet Klári szerelme a telektiekkel? Mindez nagy rejtéként állott Száleresi előtt, melynek megfejtésére mielőtt a táborban egy saját házába akart betérni, hogy ott Erzsébet által, ha lehet, a dolgok összefüggése iránt tisztába jöjjön. Késő év alatt. Az utcákon minden hallgatott, és az ablakok sötéten álltak. Midőn házának küszöbéhez érve csendesen, hogy szomszédait föl ne ijessze, magával hordott kulcsával a kaput felnyitotta. A házban úgy látszott, senki sem vevé észre érkezését. Midőn a folyosón végigment, csak saját lépteit hallá, melyek a fapadozaton erősen hangzának. Minden egyéb hallgatott, és a szokatlan csend lelkét új aggodalommal tölté el. Bármi késő jött is néha haza, nem történt még, hogy legényei vagy cselédei között valakit ébren ne találna, s a szorgalmas Erzsébet a kapu első csörrenésére ott termett mécsével, hogy gazdáját fogadja. Ma az egész ház mint egy kihalva áll. Meggyújtva mécsét végigmegy cseléd szobáin, mind üresen állanak. Végre a felső emeletbe siet, hol Klári szobája mellett öreg gazdasszonya Erzsébet lakik, de szobájának ajtaja zárva, és kocogásaira senki sem felel. Száleresi szomorú gondolatokba merülten éppen szobájába akart visszatérni, midőn Klári ajtaja mellett elmenve különös hangok vonták magukra figyelmét. Megállt, s hallgatott. Hosszan elvont fohászokat erős hörgés válta fel. És Száleresi, ki eszázott szelleméhez képest bizonyos előítéletektől nem valament, első pillanatra erősebben érzi dobogni szívét, míg az ajtóhoz közeledve meg nem győződött, hogy a kísértetes hangok egy férfi erős hortyogásától származnak. Előbbi félelmét most harag váltá fel. Csak legényeinek egyike lehet, így gondolá, ki András távollétét használva lerészegedett, s nem találva ágyát most itt alussza ki részegségét. Fel akará nyitni az ajtót, de zárva találá, és hosszú zörgésre van a szükség, míg a megátalkodott hortyogó zajos álmában megzavartatott, és éberségének némi jeleit ad át. Jövök, jövök, úrfi! Szólt a szobában egy egészen ismeretlen hang. Mindjárt készen leszek a nyergeléssel. Ki vagy? Kiállt a Száleresi meghökkenve az idegen hangján. Hisz jövök már, ásítozék a másik. Még alig szürkül, s lámpásom sincs, csak egy kis türelemmel legyen az úrfi. Átkozott gazember, kiállt a Száleresi haragjában az ajtót rázva. Nyisd fel az ajtót, majd szólok én veled úrfiakról. Farkas, ki, mint az olvasó tudja, Klári által még reggel e szobába záratott, miután sem nyugodt várakozás, sem mérsékelt kocogás által szabadságát vissza nem nyerheti, a botrány elkerülése véget pedig a szoba ajtaját feltörni nem akará, este felé éjgyomorral az ágyra veté magát, és az álom karjai között feledé kellemetlen helyzetét. Csak Száleresi utolsó indulatos szavaira nyerte vissza eszméletét. Leszökött ágyáról, és ugyanazon kérdést ismét lémely hozzá a künnáló által intéztetett. Ne tréfálj velem, lármáz a Száleresi, izzé porrá törlek, ha nem eresztesz be azonnal. Ne bolondozzék kelmed, válaszolt Farkas megvető hangon a fenyegetést. Menjen kulcsért, ha van, s ha majd az ajtót felnyitotta, akkor válik meg ki az erősebb. A beszélgetők eddig nem ismerték egymást. Farkas utolsó szavai kissé meghűtötték a gazda indulatát, és midőn szobájába sietve a ház közkulcsával visszatért, célszerűbbnek tartá, mielőtt az ajtót megnyitá, vendégének neve után kérdezősködni. A magát megnevezőnek feleletében, csak ugyan farkas szavára ismerve, aggodalma megszűnt, és a jövő pillanatban farkas száleresivel szemközt látá magát. Nem szükség leírni a bámulást, melyet e találkozás a házi úrnak, és a zavart, melyet farkasnak okozott. Elég, ha mondom, hogy az utóbbi minden titkolódzást szükségtelennek vélvén itt léte okait száleresének részletesen elmondá, és hogy a szerencsétlen apa Artandinak Fruzsénához írt leveléből, mely még az asztalon hevert, Klári magaviseletét érteni kezdi. A szegény leány szerettetve gondolá magát, szólt száleresi székrevetve magát. Azon hitben, hogy szerencséjének egyéb akadálya nincs, mint Fruzsina, őrült szenvedélyében meg akará rontani vetélytársát. Farkas, ki ura, sőt saját magaviseletét semmiben sem mentegeti, még inkább megerősíti száleresit enézetében. Így cselekedett az öreg Erzsébet is, ki később hazatérve a boldogtalan történet részleteit újra elmondá, míg végre Ambrusnak a dolgok mikénti összefüggéséről többé nem lehetett kétsége. Szegény leányom, így sóhajtta újra meg újra, s én elátkoztalak, én elűztelek magamtól. S hol fogsz találni menedéket, hol vígasztalást fájdalmaidban, ha maga apád kegyetlenül eltaszít a magától? Hó, Klári, szívem bálványa, egyetlen gyermekem! Jaj, neked apád elátkozott, s jaj apádnak, kinek a földön csak ez egy kincse vala. Farkas, ki Telekdi házának megtámadásáról még semmit sem tudott, és száleresinek a fájdalmát csak annak tulajdonítá, hogy leánya szerelmes viszonyáról értesült, vígasztalni akará őt, s emlegeti, hogy Klári hibája megbocsátható, és hogy Pesten és Budán alig van hölgy, ki ha Artándi Pál szerelemről szól, közönösen tudná hallgatni. Ha valaki hibázott, mondá bíztatólag, higgyel, kigyelmed, legfőlebb Pál úrfi ellen lehet panasza, s magamnak is talán nem kellett volna leveleit ides-tova hordani, de ami a leányasszonyt illeti, semmire valló, kerítő, kiállt a száleres, és még emlékeztetni akarsz alávalóságodra, már mi a kerítőt illeti, mondá Farkas felindulva, kövesse meg magát, kigyelmed, az én nem voltam soha, s ám bár megsértett apának, sokat bocsáthatok meg, szerencsétlen leány, és én elátkoztalak, sóhajta az előbbi. A száleres jelkében, mióta hazajött, s leánya helyzetéről tudósítatott, óriási változás történt. Sohasem csüggött inkább apai szív gyermeken. Élte minden örömes reménye ehölgyben vala összpontosítva, vagyonát, életét adta volna érte, a fájdalom egy persze háttérbe szorítá e szerelmet is. Elátkozá egyetlen gyermekét, kiben most csak szerencsétlensége okát látta. De midőn a boldogtalan hölgytől elvált a szívet, azt, mely gyermekét látva éveken át örömben dobogott, melynek szerelme Klárival együtt nőtt, melynek minden reményes vágyai gyermeke képével összefortak, ez apai szívet ő elvitte magával. És mihelyt az első indulatos kitörés elmúlt, mihelyt szenvedélyei engesztelődtek, tettét bánni kezdé. Okokat keresett, mik által Klári cselekvését önmaga előtt igazolhassa. S midőn azokat most Artandi hívtelenségében feltalálta, fájdalmának egész indulatossága az ellen fordult, kit saját s leánya szerencsétlensége miatt most egyedül vádolt. Elátkoztalak, s miért? Szólt szenvedélyesen. Mert szerettél, mert egy alávaló által magadat megcsaladtad, s mert midőn ezt észrevevéd bosszút álltál. A féreg feltámad, ha lábbal tapottatik, s te nyugodtan tűrted volna meggyaláztatásodat. Mit bánom én Telekdi házát, nekem a polgárnak, miköze a nagy című úrhoz, a birtokához? Jól tetted, hogy bosszút álltál. Fejére kell taposnia Vifera fajnak, mely a polgár hiszékenységéből él. Ó, hogy ilyen későn jutok e meggyőződésre. Erzsébet 20 évnél tovább szolgált a házban, de így urát nem látta még. Arca lángolt, szemeiben szokatlan tűz lobogott. Úgy látszott, mint a mindazon indulat, melynek csíráit a természet a férfiú keblébe teremté, s melyeket az 60 évig elrejtett, most egyszerre törnék ki. Éghez emelt szemekkel állott a szegény asszony gazdája mellett, és ajkai halk imádságot rebegtek. Farkas bámulva nézi a szólót, kit mivel Telegdi házának ostromáról semmit sem tudott, egy percig megtébolyodottnak vélt. Higgye, hagyja kigyelmed békével Telegdi őnagyságát, szólt engesztelő hangon. Hisz az áldott úr az egész dologról nem tud semmit. Tudni fogja, ne félj, tudni fogja ő is, szólt az előbbi. A szólónak kezét vad kifejezéssel megragadva. Nagyságos úr, tárnok, országzászlós, mit tudom én, mi minden még ő, de érezni fogja minden címe és dicsősége mellett, mi az, ha egy apa gyermekétől fosztatik meg. Ezt én, Száleresi Ambrus mondom neked. Farkas bámulva nézett a szólóra, ez röviden elmondta a történteket. Ne bámészkodjál, mondta végre midőn Farkas kétkedését észrevevé. Minden szó, amit mondok, igaz. Midőn leányom elolvasál levelet, melyben gaz urat Fruzsinát a fenyegető veszélyre inti, eszébe jutott, hogy oly időket élünk, hol a polgár meggyaláztatását tűrni nem kénytelen többé. Kétségbeesésének csak bosszú adhat a vigasztalást. Legényeim velementek, és a nagy úrilak romokban áll. Mindenható Isten, kiált a Farkas. És Fruzsina kisasszony, földön futó, mint leányom. Igen, mint leányom, kit én szerencsétlen elátkozék. Farkas ki akart rohanni a szobából, Száleresi megragadta kezénél. Nem mozdulsz e házból, kiálta. Veled is számolnom kell még. Hagyjon el kigyelmed, sajnálnám, ha erőszakhoz kellene nyúlnom. Nyúj erőszakhoz bátran, ha azt akarod, hogy legényeimet felhívassam, s kötözve a pincébe dobassalak, mint érdemlenéd, mondta megvetéssel Száleresi. A házkapu zárva, ki nem mehetsz semmi esetre. Itt ehelyen fogod bevárni a büntetést, mely rád, mint kerítőre vár. Erzsébet rimánkodása is még inkább azon körülmény, hogy maga is átlátta, miszerint a ház erős kapuját feltörni nem lehet, Farkast erőszak használatától visszatartóztatá. Kérelemhez fogott tehát, de éppen olyan sikertelenül. Be fogod várni a büntetésedet, ismétlé Száleresi minden kéréseire. S ne félj, az nem késik soká. Bármi mérgesen nézesz rám, bármiként szorítod össze ökleidet, itt fogsz maradni. Elmúlt az idő, midőmi polgárok a szemtelen nemesség és még szemtelenebb szolgáik hegykélkedéseit tűrtük. Nem fog többé kérkedni tettével a fényes úrfi, ha becsületes házba lopta magát, s miután legfőbb kincsét elorozta, elszökött. Hallgattunk századokig, de eljött végre a számolás napja, s ki fogjuk fizetni bosszunk adósságát kamatostul. Farkas bámulva hallgatá mindezt. Válaszolni akart, újra szabadon bocsáttatását kérni. Száleresi alig hallgatott rá. Lehetetlen szabadulnod, mondá. Ha e szoba ajtaját feltörnéd is, a kapu ellenáll erőlködéseidnek, s elég ember találsz a házban, ki ha erőszakhoz nyúlsz, kötözve a pincébe dobhat. Ha éhezel, szükségeidről gondoskodni fogok. Ezzel Száleresi kiküldve előbb Erzsébetet, az ajtót ismét Farkasra zárta. Ő maga miután két azalatt visszatért legényének szorosan megparancsolá, hogy a Klári szobájába zárt huszárt szemmel tartsák, és a szabadulását erőszakkal kísértené meg, őt kötözve a pincébe vessék, a tábor felé indult.